Folytatódik az Aréna, a stúdióban Weber Gábor Formula 1-es szakkommentátor. A Ferrari-nál hagytuk abba, a különféle jóslatokban gyakorlatilag fikarsznyi esélyt sem adnak annak, hogy Kimi Räikkönen csapaton belül Sebastian Vettel felé kerekedjen, és ugye sokan már a visszavonulását pedzegetik. Mennyire reális ez a kép Räikkönennel szemben? Igazságos így?
Abszolút. Ez a kép, amit kialakított magára az elmúlt években, senki nem szólhat egy szót sem. Kívülről ez látszik, és ez történik a pályán.
Tehát a legjobbak másodhegedű sem. Először Alonsónál, most Vettelnél.
Ez egy ilyen gyönyörű levezető szakasz, rengeteg pénzért a Ferrari-nál, és senki nem mondja azt, hogy Räikkönen nem tud vezetni. Egyszerűen azt gondolom, hogy Kimi Räikkönen az a típusú versenyző, ezt is rengetegszer elmondtam már, aki már nem volt éhes azok után, hogy megnyert egy világbajnoki címet, hanem kicsit szórakozni akart, jól akarta magát érezni, el is ment a Forma 1-ből, nyilván annak is megvolt az oka, de hogy nem nagyon kapaszkodott, hogy ő feltétlenül itt maradjon. Kipróbálta magát a rallyban, kicsit elment NASCAR-ozni, ott belekóstolt egy-két futam erejéig, de hogy alapvetően ő szerintem jól el lett volna a Forma 1 nélkül, hogyha ezek a dolgok jól működnek. De az nem volt annyira sikeres, amennyire szerette volna. És innentől kezdve, ahogy a lehetősége adódott, vissza is jött. És az a visszatérés akkor szenzációsan jóra sikerült a Lotusszal, és látszott is benne egy felfelő ívelő momentum, de aztán ahogy visszakerült a Ferrari, az ott gyakorlatilag meg is állt a dolog. Nyilván a legerősebb versenyzők mellé került, és már nem a saját legjobb korszakában. Ennek ellenére látni Räikkönen vezetésén, hogy van neki meg, ahogy vannak néha hétvégék Hamiltonnál, ami kiesik, Räikkönennél vannak hétvégék, amikor úgy a zsenie még néha megvillan, vagy elő-elő kerül a gúnya alól, picit leporolná magát, és akkor megvillan, és látszik azt, hogy ő azért tudja azt, amitől világbajnok lesz valaki. De ezt messze nem tudja kitartani, nem hogy egy egész szezon erejéig, néhány futam erejéig sem, mert jön egy másik futam, egy másik helyszínen, ami nem annyira fekszik neki, vagy nem olyan motiváltan érkezik, mert bármi más történik. Rajta is egyébként, bármennyire is azt tartjuk, hogy ő a jégember, pont azt gondolom, hogy ezek az érzelmi hullámzásai érezhetők a versenyzésébe. És amikor minden klappon jó lábbal kelt föl, akkor nagyon közel van Vettelhez, vagy adott esetben meg is veri. De a legtöbb esetben egy elég komoly, jó néhány tized másodperces puffert oda lehet rakni Vettel is közé, hogyha egy nagy átlag teljesítményt akarunk nézni.
38,5 éves. Lehet még ilyenkor motivációt találni? Szép búcsú szezon, vagy hát, csapat PB cím?
Nem, azt gondolom, hogy Räikkönen hozzáállásával nem, és nem a hozzáállását kérdezem meg, hanem egyszerűen neki meg ilyen a habitusa. Tehát ő nem akar itt megfeszülni. Jól érzi magát ebben a közegben, a Ferrari-nál nagyon otthon van, őt szeretik a Ferrari-nál, szívesen kifizetik neki azt a temérdek pénzt ezért a teljesítményért is. És ő azért tudja hozni azt egyébként kívülről, amit olyan sokan a mezőny második felében nem biztos, hogy mindig tudnának hozni, ha bár mindenki azt mondja, hogy de hát egyszer adassék meg a lehetőség egy Zauberes vagy bármilyen pilótának, hogy üljön be oda, és akkor nézzük meg, mit tud. Ilyen szempontból igazat adok azoknak, akik megkérdőjelezik Räikkönen újra meg újra szerződtetését, ezért a teljesítményre. A másik oldalra a Ferrari biztosra akar menni, Räikkönenről tudják, hogy ezt a minimumot, amit ők elvárnak, azt tudja hozni, a többiek meg mindig rizikó. És innentől kezdve inkább vele maradnak. Márpedig azért, és a legfőbb indok az, de hát gondolom ebben te aztán különösen tisztában vagy, Vettel nagyon jobban a Räikkönennel. És pont azért, amért Hamilton jobban érzi magát Bottasszal, a Vettel-Räikkönen páros szempontjából tökéletes a Ferrari-nak, mert nyugalom van a házon belül. Tehát, hogyha egy Verstappen-Vettel páros lenne, már mindenki a haját épp menekülne, és lehet, hogy nem az olaszok, mert lehet, hogy Verstappen csinál olyan balhét, amilyen habitusa van, hogy akkor azt meg a túloldal nem bírná, vagy azt már Vettel nem bírná jól kezelni. Tehát nem mindegy, hogy kiket engedünk össze, kikkel egy csapaton belül. Innentől kezdve, hogyha azt akarják, hogy amit Marquione nem enged a csapatnak, az pilóta felállás szintjén egyébként gyönyörűen csinálják, hogy nyugalom legyen a háznál, Vettel mellett ott van a tökéletes másodpilóta, aki adott esetben maga is meg tud villanni. El tudnék képzelni ennél erősebb másodpilótát is, mint amilyen teljesítmény néha Räikkönen nyújt, de hozzátehetjük, hogy alapvetően azért nem lóg ki nagyon lefelé.
A mezőnyből kit? Hogyha feltételezzük, hogy ez az utolsó szezonja Räikkönennek, bár biztosak nem lehetünk benne.
Hát azt gondolom, hogy Ricciardo nagyon átcsingózik egy Ferrari-s ülésre 2019-től.
Kérdés, és egyszer megverte Vettelt.
Kérdés, hogy Vettel szeretne egy Ricciardot maga mellé. Ricciardónak egyébként azért van jó helyzete, mert azt gondolom, hogy ő az a pilóta, aki miután Verstappen nem szabad, és vegyük azt, hogy Räikkönen visszavonul, és Bottas helye kérdéses lehet, mondjuk, hogyha nem teljesít annyira jó idén, akkor Ricciardo két ülés közül is választhat a Red Bullon kívül, a Mercedesén, és a Ferrari-en is gondolkodhat. És gyakorlatilag a top 3 csapatban bármelyikben lenne lehetőség ülni 2019-től. Tehát akármennyire is azt nézzük, hogy Verstappen jobban teljesített már tavaly, mint Ricciardo, és talán, hogyha választani kellene, mindenki inkább Verstappent választaná jelen pillanatban, mint Ricciardót.
Bár nem volt nagy különbség.
Nem, de ez pont annyi volt ez a különbség, és inkább nem is csak a köridőket nézve, hanem az összversenyzési képességüket nézve, Verstappenben mindig ott van ez a kis plusz.
Hát ami, és a jövőképet.
Így van. Ami Ricciardo kevésbé látható, vagy kevesebbszer látható, és az a fajta versenyzési agresszió, és az a fajta összeszedettség, amit Verstappen egyébként mutat, az az, amivel egy Hamilton, meg egy Alonso, meg egy Vettelt is le lehet győzni. Egy Ricciardóban már nem vagyok biztos, hogy ennyire hisz mindenki, de miután ő az egyetlen elérhető top pilóta, mert abszolút top pilótának számít.
Nem konfliktusos a személyisége.
És egy nagyon jó, jókedvű, mosolygos, tényleg nagyon laza ausztrál srác. Ha innen nézzük, akkor minden csapat úgy is kap majd az alkalmon, hogyha csak Ricciardo lesz elérhető, már pedig a jelenlegi helyzet szerint ez a felállás, úgyhogy Ricciardo szerencsére egy olyan korszakban lesz szabad, vagy lesz piacképes, amikor gyakorlatilag egyedül ő jöhet számításba a nagyok közül az összes nagy csapatnál.
Bár azt is tegyük hozzá, hogy akár Hamilton, akár Vettel, akár Verstappen csapattársa lesz jövőre, egyik helyzet sem könnyű.
Nem, de hát ahhoz, hogy az ember világbajnok legyen, le kell győzni a világbajnokokat. Teljesen mindegy, hogy melyik csapatban ülnek. És hogyha ezt nézzük, akkor tulajdonképpen neki egyébként szerintem hiányzik egy konkrét közvetlen összehasonlítás akár Hamilton, akár Alonso ellenében, hiszen Vettel úgy van, hogy egy adott évben megverte, holott azért azt mondjuk egy elég felemás évnek tekinthetjük a iszonyú sok technikai meghibásodásuk miatt. Na mondjuk, ha csak megnézi a ponttáblázatot, akkor azon megverte Vettelt. Verstappen ellen ugye volt egy olyan nem teljes éve, ahol jobbnak tűnt Ricciardo, tavaly már Verstappen tűnt jobbnak, de azt mondjuk, hogy mondhatja magának, hogy Verstappennel is körülbelül egy szinten van, akkor csak megnézném, hogy mit tudok Hamilton ellen, vagy Alonso ellen, hogyha esetleg úgy hozza a sors. Nyilván jelen esetben Alonso ellen kevésbé, tehát egy McLaren szerződése nem hiszem, hogy álmában sírva forgolódna, hogy nem szerződtették a McLarenhez 2019-re, bár láttunk már nagyobb csodákat is a Forma 1-ben, elég csak a Brownra gondolni, de azt nem hiszem, hogy a McLaren ekkor átugrana erről a 19-re, de hogy egy Ferrari-Mercedes ülésválasztás közül talán az is lehet egy motivációs tényező, hogy Hamilton csapatása lehetek, és egy az egyben megpróbáltam megverni a saját csapatánál.
És Hamilton is csak eljön az az idő, amikor egy kicsit talán a teljesítménye alá hagy, remélik legalábbis az ellenszurkolók. Ugye most 33 éves.
Hát még van szerintem 3-4 jó éve biztosan, tehát ebbe kevésbé
még nem lehet
érdemes bízni, és nem is hiszem, hogy ez. Tehát egy versenyző mindig máshogy gondolkodik. Azt gondolom, hogy mindenki, aki győztes típus, és aki valahogy nyert valamit életében, az mindig úgy áll oda, hogy saját magát tekinti a legjobbnak, még akkor is, hogyha elismeri a körülötte levő szintén nagyon jók, vagy egyéb bajnokok teljesítményét, és Ricciardónak ez kifejezett motiváció lehet, hogy ne egy leszállalagban levő Hamiltont akarjak megverni, mint hogy sokan felrólják azt Nico Rosbergnek, hogy egy nem toppon levő Mihály Schumacher ellen kerekedett felül a Mercedes-es korszakban, amivel nem tett semmit Rosberg, akkor került mellé Mihály Schumacher, de hogy...
Jobb volt nála.
Hogyha azt nézzük, hogy abszolút értelemben még a zenitjén levő Hamilton akarja mérni magát Ricciardo, akkor tökéletes alkalom 2019, hogy azt mondjuk megkóstolja.
Talán itt lehetne a legjobb a motorokról beszélni. Sokan azt mondják, hogy a Mercedes egyértelműen továbbra is az első, és a Ferrari nincs nagyon lemaradva tőle. Ugyanakkor a Renault és a Honda egyértelműen, tehát több tucat lóerőben is a két top csapat mögött van. És ugye a Red Bull a Renault-nak a partnere. Mit lehet ebből a helyzetből kihozni? Látja a csapat, hogy ott van a motorszállító, amelynek nem megbízhatóak mindig a motorjai, és még gyengébbek is, mint a Ferrari és a Mercedes motorok.
Hát ez egy nehéz helyzet, a Red Bull megszokhatta azért ezt a felállást, de minden évben szerintem abban bíznak, hogy a következő évi Renault motor az végre a Renault elkapja a fonalat, és olyanra sikerül, hogy mondjuk 20 lóerőn belül legyenek a Ferrarihoz. Ugye állandóan erről a mágikus 3/10-ről beszélnek, hogy a 3/10-en belül vannak az időmérőn, akkor az már lőtávolság. Azt gondolom, hogy ez egyébként egy logikus és jogos gondolkodás, mert 3/10-en belül ismerve a Mercedes időmérős üzemmódjét, amit nem tudunk idén mennyire lesz erős, így az olajégetéses szabályok szinte teljes visszavágásával, vagy majdnem, hogy lehetetlené tételével, de hogy nem csak ezzel lehet plusz lóerőket nyerni, és a Mercedesnél megvan az a know-how, amivel ezt szerintem mégis a lehető legjobban tudják kihasználni, még akkor is, hogyha többiek is fejlődtek ebben, vagy akár a Renault-nak már idénre lesz egy olyan motorprogramja, amivel néhány plusz lóerőre szert tehet, de hogyha összességében nézzük, A legnagyobb veszély szerintem pont az jelenti az idejében motorikus szempontból, hogy egyedül a Mercedes csinált egy teljesen új konstrukciójú motort. Tehát míg a másik három motorgyártó az eddigi motor konstrukcióját fejlesztette tovább, addig a Mercedes úgy érezte, hogy eljutott a határaihoz azzal a motorral, amit 2014 óta dédelgetett és próbálgatott így vagy úgy jobbá tenni, és csináltak egy teljesen új motort, amire benne van a rizikó, hogy ez hoz némi megbízhatatlansági faktort majd magával.
Eddig nem látszott. Eddig igaz, nem alacsony látszott, körül, alacsony de volt már ilyen évek, hogy sem
ugyanígy rótták az 1000 köröket a tesztek alatt, és aztán utána mégiscsak jött egy-két túró, meg egyéb probléma. De mondjuk azt, hogy ez lehet egy rizikófaktor, ugyanakkor, hogyha ezt jól oldotta meg a Mercedes, már pedig mostanában motorikusan nem nagyon tévedtek, akkor ez megint csak egy olyan potenciál, ha már a Ferrari-nál szóba hoztad azt, hogy melyikben van a legnagyobb lehetőség fejlődési szempontból. Mindenképp a Mercedesnél van az aduász motorikusan, annak ellenére, hogy ők voltak eddig is az élen. Mert van egy új motorkonstrukciójuk, amiből még többet ki lehet majd hozni, hogyha minden úgy működik, ahogy elvárták. Még a többiek próbálják majd a maximumot kicsiholni az eddigiekből. A Ferrari-nál különösen nehéz a helyzet, mert ők eddig is közel voltak már a Mercedeshez, és most úgy kellene feljebb srófolni a motor teljesítményt, hogy nekik nincs új motorkonstrukciójuk, nincs egy új V6-os, amiben még van kellő tartalék, amiben lehet dolgozni, hanem már egy eddig is majdnem csúcsra járatott motort kell még hatékonyabban használni, úgyhogy csak három erőforrás lehet használni az idei évtől.
Azt mondtad, hogy a Mercedesnél lehetnek megbízhatósági problémák az új konstrukció miatt, na de hát ugye a Renault-nál meg a Honda-nál már most azt pedzegetik, sőt már a tesztek alatt azt pedzegették a Renault-nál, hogy gondok lehetnek, és ez a három motoros szabály, tehát hogy idényenként három motort lehet csak büntetlenül használni, súlyos gondokat okozhat.
Ez valószínűleg gondot okoz majd mindenkinek, a Mercedeseket kivéve, hogyha nem lesznek, nem várt meghibásodások az új konstrukcióval.
A Ferrari-nak is?
Én azt gondolom, hogy a Ferrari-nak is necces lesz, ha bár ők azért tavaly látszott, hogy megbízhatóság szempontjából az elején voltak ugye turbo problémáik, aztán viszont nagyon sokat elmentek egy adott turbo készlettel, meg egy adott V6-ossal, ha kellett. Kérdés az, hogy milyen teljesítményveszteség árán. Úgyhogy a Ferrari-t kevésbé féltem, de azt gondolom, hogy mégiscsak amiatt, mert náluk a régi konstrukció maradt, és elméletileg jönnének majd valami újabbal. Én még azt is hallottam, a Ferrari-sok saját maguk nyilatkozták, aztán nem vagyok benne biztos, hogy ez tényleg így lesz, még egy három héttel ezelőtt, hogy a tavalyi motorral kezdenék az évet, tehát azzal a verziójával az erőforrásnak, amivel befejezték Abu Dhabiban.
Csak hát ez egy nagy kockázat, amikor hármat lehet összesen felhasználni, van, tehát az első harmadra.
Hét hétvégére bebetonozzák magukat egy Abu Dhabi verzióval. Mondom, furcsa volt ennek a megfogalmazása, tehát az, hogy a tavalyi erőforrások kezdik az évet, de hogy annak milyen szoftveres verziójával, meg milyen egyéb dolgokat változtattak rajta. Lehet, hogy maga a V6-os az ugyanaz, de mondjuk az energia visszanyerő rendszert kicserélik benne, szóval lehet sok minden. A Ferrari azért szereti ezt a fajta pszichés hadviselés, vagy pszichológiai hadviselést, hogy megpróbálunk biztos olyat nyilatkozni, amivel a többiek hátradőlhetnek, aztán a következő héten nyilatkozunk egy olyat, amit a többiek megijednek, de sok minden elhangzott már itt, meg leírtak már itt Maranellóból, úgyhogy én inkább azt mondom, hogy a Ferrari szerintem egy korrekt, jó motorra fog odaállni a rajtrácsra, nem lesznek a Mercedes szintjén, ebben majdnem biztos vagyok így az új motor kapcsán, ami a Mercedesnél ott van. A jó kérdés inkább az, hogy vajon a Renault és a Honda, hogy te is mondtad, mindketten már bejelentették azt, hogy gondolkodnak azon, hogy többet használjanak annál a három előírt motornál, amit a szabályok megengednek, és hogy hol vállaljanak be esetleges stratégiai büntetéseket emiatt. Ez azt mutatja, hogy ők már most tudják, hogy ők nem fogják tudni ezt a három motoros előírást teljesíteni, tehát megbízhatóságból nem tudnak arra a szintre emelkedni, mint a Mercedes és a Ferrari.
És teljesítményben meg nincsenek azon a szinten.
Tehát ez egy lose-lose szituáció, hogyha már van win-win szituáció, ugye angolul. Tehát ez semmelyik oldalon se jön ki jól. Itt inkább pont ezért gondolkodtak el szerintem ők maguk is ezeken a plusz motor igénybevételeken, mert akkor inkább legyen teljesítmény, amennyire lehet, és akkor áldozzunk be mondjuk két hétvégét, amikor motort cserélünk, de akkor öt motorra meg tudunk csinálni egy szezont. Az már egy jobban elosztott, hogyha megnézed, ha öt motort lehetne használni egy szezonban 21 versennyel, akkor gyakorlatilag ugye minden negyedik fut, tehát négy futamra jutna egy motor, egy motorra jutna öt futam, de az már nem akkora érvágás. Tehát
meg lehet korai kiesés is.
Négy futam
is
per motorra végig tudnák csinálni a szezont, akkor azt mondom, hogy az is már egy elég jó arány, de hogy a hétvége, tehát a hét komplet hétvége per motor, az nagyon erős előrelépés, az tulajdonképpen két komplet hétvége plusz, ahhoz képest, mint ami normálisnak, vagy ami elfogadhatóbbnak tűnne. Nyilván hozzáteszem, hogy a Honda ezt sem tudta teljesíteni tavaly, és a Renault sem. Tehát még az öt motoros szabályon belül sem nagyon tudták megoldani a szituációt. Mégis egészségesebbnek érezném, és hogyha megnézzük azt, hogy ki miatt nem sikerült ezt összehozni, ezt a szabályt, hiszen minden gyártó szerette volna, a Renault-sok nagyon, és a Hondások, hogy változtassanak a három motoros szabályon. A Mercedes belement volna érdekességképpen, a Ferrari volt az, aki megvétózta. Ők gondolkodtak úgy, hogy nekik majd jobban jön ez az egész, talán a Mercedes is majd a saját csapdájába esik, és ők inkább kibírják három motorral. Szerintem pont ez lesz az a fagyi, ami majd visszanyel a Ferrarinak, lehet, hogy jobban jártak volna, ha belemennek abba, hogy maradjanak a négy motor per év felhasználásnál.
A Renault motoros autók közül melyik tűnt a legmeggyőzőbbnek a teszteken?
Hát ez nem kérdés a Red Bull, tehát így a Red Bull olyan szintet ugrott most autóépítésileg visszaugrott oda, ahol a világbajnoki sorozatában volt, tehát alapvetően szerintem ez az autó úgy, hogy még nem láttuk őket, minimum a Mercedes szintjén van, karosszéria, leszorító erő és minden egyéb tekintetében, építési szempontból is rengeteg olyan nyalánkság van benne, főleg az oldaldoboz méretét megnézve mindenkinek alávágtak a szószoros értelmében is, és befele is döntötték, hogy még egy kicsit akkor az oldalirányt is megnézzük. Tehát
de a megbízhatóság nem volt tökéletes.
Nem volt tökéletes, de semmi extra nem volt. Nagyon sok kört ment a Red Bull. Volt nap, amikor 185 körük volt. Tehát, hogy alapvetően szerintem amilyen megbízhatósági problémája a Red Bullnak volt, az Renault irányból érkező probléma volt. A Renaultnál több probléma volt a tesztek során minden csapatnál az akkumulátorral, a Renault gyári csapata cserélt először akkumulátort, aztán volt gond a Red Bullnál is, volt ilyen akkumulátoros gondjuk a McLarennél is, és ez egyéb problémák egyébként, ami a McLarennél előfordultak, azok pedig már azt gondolom, hogy a McLaren számlájára írhatók, tehát ott annyira nem volt jó kikalkulálva a motor hűtési igénye, annyira szűkre szabták a McLaren megint csak, hogy alapvetően náluk olyan turbo problémák és egyéb problémák jöttek elő, ami se a gyári Renault-nál, se a Red Bull-nál nem jelentkeztek egyébként a tesztek során.
Aggódnak Walkingban ezekben a napokban?
Hát szerintem Walkingban nem hogy csak aggódnak, szerintem körülbelül úgy érzik magukat, mint az ember, aki az utolsó filirét főrakta a ruletten pirosra vagy feketére, és nem mer oda se nézni, hogy mit pörget ki a krupié. Kicsit így állhat a McLaren ez a szezonhoz. Hogyha a McLaren nézzük, az ugye az elején már beszéltünk róla, akkor a második leggyorsabb abszolút köridejük volt ezzel az 1.17-es körrel, amit Alonso futott. Ugyanakkor, hogyha súlyozottan nézik a gumik és az összes többi teljesítményt figyelembe véve, akkor a McLaren valahol az 5. és a 7. hely környékén van, sőt adott esetben még akár a 8. helyet is mondhatjuk nekik. Annyira nehéz megmondani azt ennyi megbízhatatlansági faktor, ennyi meghibásodás után, hogy igazából hol lehetnek, hogyha egy abszolút erő sorrendet szeretnénk felállítani. Annyira közel van a középmezőny, és annyira nehezen volt olvasható a tesztek során, hogy mi történik. Én azt gondolom, hogy a McLaren nagyon örülne annak, hogyha mondjuk 5. erőként számolhatnánk velük Melbourne-ben.
9. és 1. hely, az már, hát az már jó eredmény?
Egy igen, egy Q3-ba kerülésre azt gondolom, hogy ők már nyugodtan megtapsolhatnák magukat egy ilyen teszt korszak, egy ilyen 8 napos teszt után.
De aztán akkor még célba kell érni, és ugye ez tűnt problémásnak.
Hát igen, ez egy nehéz kérdés. Az abszolút tempó alapján az látszik, hogy ugye ez a 17 hetes idő azt mutatja, hogy elméletileg tudnak gyorsak lenni. De ha megnézzük azt, hogy a Haas mit futott, egy kettővel keményebb gumikeveréken, egy szuperlágyon ment 18-3-at Kevin Magnussen, ami egy 17-0-ás időnek felelne meg hiperlágyba vetítve. Tehát van egy bő fél másodperc hátrányuk egykörös tempó tekintetében szerintem a Haashoz. Én azt gondolom, hogy a gyári Renault is gyorsabb a McLarennél, sőt most Sirotkinnak volt egy olyan ideje az utolsó tesztnapon lágygumikon a Williams-szel a semmiből, ami megint csak azt bizonyítja, hogy a Williams-nél is lehet egykörös tempóban elég sok tartalék. Az egy másik dolog, hogy valószínűleg nem fogják tudni ezt versenytávon jól visszahozni, nagyon nehezen vezethető az autó. Egyébként Sirotkin ezzel nekem csattanos választ adott arra, amit én is megkérdőjeleztem még tavaly az év végén, amikor Kubica helyett, illetve már idén évelején őt választották, hogy amikor annyira jól szerepelt az Abu Dhabi teszten, és egyértelműen ő volt a gyorsabb Kubicánál, ott is egy keményebb gumikeveréken ment gyorsabb időt, mint Kubica a lágyabban. Most az utolsó tesztnapon pont ugyanezt mutatta meg Sirotkin, és a nagyobb kérdés számomra nem is az, hogy ez Kubica hogy nyeri le, hanem ezt Lance Stroll hogy fogja lenyelni, mert ezek alapján, az idők alapján, amit meg össze lehetett hasonlítani kettőjük eddigi teszteléséből, Sirotkin magasan egykörös tempó fölényben van Strollhoz képest, ami nem szül majd jóvért a Williamson belül, hiszen ott a pénz nagyobbik részét azért Lance Stroll hozza a csapathoz.
21 futam van ebben a szezonban, de a Liberty Media vezetői már belengedték, hogy esetleg eljöhet annak az ideje, amikor 24-25 futamot is megrendeznek, és három szakaszra osztják a szezont, egy ázsiaira, és abba vegyük bele az ausztrál nagydíjat is természetesen, egy európaira és egy amerikaira. Kibírnak a pilóták és a csapatok 24-25 futamot szerinted?
Biztos, hogy kibírnak, a NASCAR-ban is kibírnak. Jó, tudom, hogy csak egy országon belül kell mozogniuk, de hát ez egy kontinensnyi ország. Valamivel könnyebb azért a helyzet, az tény, tehát az kicsit inkább, mint hogyha Európán belül röpködnénk mondjuk 21-25 hétvégét, valamivel nagyobb Amerika, de azért világméretekben ezt egész mást. Annyi jetlaggel, inkább ami nagyon nehéz, és azt gondol, abba gondol benne mindenki nehezen, hogy sokszor olyan időzóna eltérésekben röpködnek át, és nyilván nem véletlen gondolkodott el a Liberty abban, hogy próbálja egy területen tartani, logikusan, hogy ne kelljen annyit utazni.
Csak hát a csapatok főhadiszállása Európában
hát
van.
Hát így van, és ezen nehéz változtatni, és ezen nem is fognak tudni változtatni, meg azon sem, hogy azért Angliában van a motorsport, meg az autosport gyökere. A csapatok nagy része is ott leledzik, és innentől kezdve minden onnan indul ki. Egy picit például nevetek azon, hogy azokban az országokban majd a feliratban nem kilométer per órát, hanem mérföld per órát fognak használni. Amely országomban mérföld per órát használnak, de hát azért a Forma 1-ben mindig a kilométer per óra volt az elszámolás mértéke, mint hogy egy csomó más olyan egység is van, ami ahogy az angol, a Forma 1 nyelve, ilyen szempontból furcsa lesz majd, amikor mit tudom, egy brit vagy egy amerikai nagydíjon vagy mérföld per órát látunk, vagy adott esetben egy ausztrál nagydíjon is mérföld per órát látunk, abár ott még kilométer per órát is használnak. Szóval a Libertynek vannak elképzelései, amik nincsenek rossz irányban, gondolati síkon. De hogy azért a Forma 1-nek meg van egy olyan történelme, meg van egy olyan röghöz kötöttsége, pont emiatt az európai központoság miatt, amit nagyon nehéz lenne kigyomlálni, és teljesen megszüntetni minden eddigit, és megpróbálni egy új rendszert felépíteni. Azt gondolom, hogy a 24 hétvége nem elképzelhetetlen, nyilván még hosszabbra nyúlna a szezon.
És még többször lennének egymás utáni versenyhétvégék, már most is lesz.
Hát idén van három. Nyáron. Ugye három van, amikor a foci VB már éppen zajlik, akkor ugye lesz majd egymás után három, egy francia, egy osztrák és egy brit nagy díja, felből jól mondtam, amikor valóban egymás utáni három hétvégén versenyeznek. Nézd, azt gondolom, hogy meg lehet csinálni, és itt az elsődleges kérdés úgyis a pénz. Ugye a csapatoknak ez megéri, és a 24-25 versenyhétvége több pénzt hoz a konyhára, mint 20-21 verseny hétvége, akkor minden csapat alá fogja írni a papírt, és ugyanígy lesznek ezzel a versenyzők is. Amíg ez több pénzbe kerül, amíg nekik több kiadásba kerülne, és ez nem jönne vissza, nem térülne meg, addig mindenki ellenkezni fog ellene. A Libertynek ezt kell tudni majd jól kezelni. Az nyilván látszott rajtuk, hogyha akarják, akkor erőből átnyomják azokat a döntéseket, amiket ők szeretnének abszolút meghozni. De ezek mindig ilyen határmesdjén táncoló, nem elsődleges kérdéskörökben történtek eddig. Ez meg egy túl nagy falat lenne ahhoz, hogy megpróbálják egyébként az európai központú Forma 1-nek a torkán lenyomni azt, hogy legyen egy kicsit ilyen vándorcirkusz, és igazából ne legyen hazája, hanem majd mindenki létesítsen magának egy algyárat mondjuk Amerikában is, meg egyet valahol Ázsiában, és akkor majd szépen onnan dolgoznak. Ez túlságosan megemelni a költségeket, és így is túlságosan nagy robot egyébként a csapatnak. Nem is a versenyzők szempontjából nagy az erőfeszítés ilyenkor. Nem az a munka nagy, amit ők beletesznek. Ők elmennek minden hétvégére, versenyeznek, azt csinálnak, amit a leginkább szeretnek, és keresnek vele egy temérdek pénzt. Itt inkább a több száz főre rúgó csapatoknak a gyakorlatilag apa nélkül felnővő gyerekeiről beszélünk, vagy a szeretteiről beszélünk, vagy csak arról, hogy mikor mennek el haza, hogy lássák, hogy megvan-e még a kutya, meg a macska, vagy házat nem vitte el a tornádó. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon komoly, kicsit olyan, mint a bányászok lennének, és nagyon ritkán jönnek fel a felszínen. Ugyan a felszínen dolgoznak, de elszigetelve gyakorlatilag mindenkitől.
Annyi változást már most bevezettek, hogy az időrendet gyakorlatilag, ha nem is felborították, de megváltoztatták. A futamok például helyi idő szerint nem zömmel 2-kor, hanem 3:10-kor kezdődnek. Szerinted ennek lesz-e jelentősége? Jobb így?
Én azt gondolom, hogy jobb így. Azért gondolom, hogy jobb így, mert nem vágja ketté annyira a vasárnapokat, és aki Forma 1-et akart nézni, az úgyis Forma 1-et nézett. Tehát legalább így belefér, azt mondom, jobban belefér egy kirándulás, majd családdal.
Egy délelőtti, kora délutáni program.
Vagy egy hosszabbra nyúló családi ebéd, és akkor még 3:10-kor még mindig nem maradtam le a rajtról, vagy adott esetben ugye a foci VB alatt lesz olyan futampont, azt hiszem a francia nagydíj, ami 4:10-kor rajtól, mert egy mérkőzésnek úgy van vége, hogy ne csúszson egybe. Szerintem nem baj, hogy ezeket figyelembe veszi a Liberty Media, és ezek egyébként olyan változtatások, amik nem nyomnak olyan nagy súly alattban, viszont mégiscsak jelentősek, ha azt nézzük, hogy hogy szeretnénk kiszolgálni a nézőket, és mennyire szeretnénk őket jobban elérni, akkor ez a két órás időpont, ez egyébként hozzáteszem, hogy nem is feltétlen volt bebetonozva, mert hogy nem tudom, te nem tudom, hogy emlékszel rá, én még emlékszem, meg utána is néztem, például az első magyar nagydíj, ez 14 óra 30-kor rajtolt. Tehát, hogy nem kell nagyon messzire visszamennünk az időben, hogy nem mindig két órakor voltak a rajtok. Én, nekem rémlik olyan Monte Carlo-i futam, ami 3 órakor rajtolt, a 80-es évek első felében, vagy a 70-es évek vége felé, és alapvetően nem gondolom, hogy ennek a két órának tényleg így bebetonozva kellene lennie. Ez a 3 óra, a 10 perces próbálkozása furcsa kicsit.
De gondolom ez a reklám idő miatt talán jobban eladható. Azt gondolom,
a
reklám idő,
a Liberty szerintem az, igen, azt gondolja, hogy majd akik órakor kezdik a közvetítést, azok majd akkor innen tök ez a órakor bekapcsolódnak, és ne...
És 5 perc reklámot még adhatnak.
Majd most innen tök ez a óra 10-ig el lesznek adva a reklámidők, és óra 10-kör kapcsolódunk be a közvetítésbe, ezt nehogy azt higgyék. Nem tudom, a Liberty hogy gondolta, hogy ez miért működne Európában másképp, hát, hogyha nekem azt mondják, hogy eddig mehetek el a piros lámpánál, itt a felhúzott vonal, és másnap 10 méterre alébb húzzák, akkor nem állok meg az előző napi fehér vonalnál, elmegyek addig, ahol az újrafestés van. Tehát, hogyha óra 10-kor kezdődik a műsor, akkor óra 9:55-ig mennek majd a reklámblokkok, amelyik tévécsatornákon addig reklámblokkok mennek persze.
Visszatérve az alapkérdésre, mit mondasz, ki nyer idén? Ki lesz a világbajnok?
Hát, tudod, hogy nem szeretek. Elég régen járok ahhoz ide, hogy tudod, hogy nem szeretek tippelni.
Igen, de nem egyszer eltaláltad.
Nem egyszer eltaláltad. Jó, nem volt nehéz. Tehát, hogy azt mondjuk ebben az elmúlt időszakban, amikor ekkora Mercedes fölény volt, nehéz volt nem a Mercedesre tippelni. Mondanám azt, hogy szeretnék nem Mercedesre tippelni. Nem azért, mert bárki másnak drukkolnék, hanem egyszerűen azért, mert nagyon jót tenne a közvetítésnek, meg nagyon jót tenne a Forma 1 össz nézettségének, imidzsének, minden egyébnek, hogy legyen egy olyan igazi körömrágos, hajtépés szezon, amikor történnek olyan dolgok, ami miatt össze lehet veszni a haverokkal egy hétre akár, mert ő azt gondolja, hogy neki van igaza, a másik oldal meg ezt. Tehát, hogy legyen kiélezett küzdelem. Onnantól kezdve nekem teljesen mindegy, hogy ki nyer, mert hogy tényleg nem drukkolok senkinek. Ezt mai napig megkapom ezt a kérdést, még volt tegnap is egy üzenetem, ami ezt kérdezte konkrétan, hogy tényleg drukkolok-e bárkinek. Tőlem lehetne Charles Leclerc is a világbajnok. Nagyon örülnék neki, mekkora sztori lenne 2018-ban az Zauberrel.
Hát az körülbelül akkora, mint amikor a Leicester angol bajnoki címet nyert labdarúgásban.
Megérkezne a Forma 2-es bajnok, de hogy ez nyilván nem következik be, hanem valószínűleg az következik be, hogy a Mercedes éve lesz 2018 is. És ha Mercedes éve lesz, akkor megint csak nem mennék Lewis Hamilton ellen fogadni. De valahogy azt érzem, és ez megint csak megérzés, semmi észszerű logika nincs benne, hogy ebben az évben Max Verstappen és a Red Bull valahogy bele fog szólni a küzdelembe. Nem is egész évben, de hogy lesz egy új ideig, szerintem meséljük arra, hogy picit megtépfálják Hamilton.
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm.
A következő hétvégén Ausztráliában már többet fogunk tudni. Önök az elmúlt szűk egy órában Weber Gábor Formula 1-es szakkommentátort hallották. Az arénát megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján, az infostart.hu oldalon is. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.